Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
Jövő kedden szavaz a parlament az ügynökaktákról.
Az újabb pusztító orosz támadások után légvédelmi támogatás sürget Ukrajna.
Bazarelli előtt tiszteleg a jubileumi Zsolnai Fényfesztivál Pécsen.
Az időjárásról.
A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Jövő kedden szavaz a parlament az ügynökaktákról. Október 22-én hozzáférhetővé válhatnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatai. A nyilvánosság azonban nem jelent válogatás nélküli adatközlést, hangzott el a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón, ugyanis az érzékeny adatokat védi a törvényjavaslat. Ambrus Róbert összefoglalója.
Csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben az a kormányhatározat, ami tovább pontosítja az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. A közigazgatási szerveknek át kell adniuk minden 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárának. A határozat külön kiemeli a Magyar Nemzeti Bankot is. Ha az átadást korlátozza az, hogy egy-egy irat minősített, akkor kezdeményezni kell a minősítés feloldását.
A forradalom örökségéhez a múlt megismerésének szabadsága is hozzátartozik.
Október 22-én hozzáférhetővé, kutathatóvá válnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A kormány szóvivői tájékoztatón közölték azt is, hogy december 31-ig a beszervezési dossziék és az úgynevezett B-naplók is nyilvánosak lesznek. Szondi Vanda, kormány szóvivő.
A nyilvánosság ugyanakkor nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A javaslat kizárja például a személyi azonosító nyilvánosságra hozatalát, és védi az olyan különösen érzékeny adatokat, mint az egészségügyi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet és irányultság. A megfigyeltek, az áldozatok és a harmadik személyek adatait anonimizálni kell minden olyan esetben, ahol ez indokolt. A törvényjavaslat nem szűkíti le a feltárást az ügynökökre, hanem pontosan meghatározza, hogy kinek milyen szerepe volt.
A kormány létrehoz egy tanácsadó bizottságot. Nemzetbiztonsági szakemberek, történészek, levéltárosok és jogászok segítik majd a minősített iratok felülvizsgálatát. Eredetileg 11 tagú lett volna a bizottság, de végül az ellenzéki képviselőcsoportok is szerepet kapnak a munkában, így 13 fős lesz az új testület. Indokolt az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatainak tevékenységét nyilvánosságra hozni. Olvasható a múlt héten benyújtott törvényjavaslatban. A Tisza párt egyik fontos kampányígérete volt az ügynökakták megnyitása.
Egy újabb igazság pillanat, egy újabb mérföldkő.
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a parlamentben arról beszélt, hogy a rendszerváltás egyik elmaradt ígérete teljesülhet be. Tar Zoltán hozzátette, a törvényjavaslat fő célja a nyilvánosság szolgálata.
Kormányunk ezzel a lépéssel is leteszi a voksát azon demokratikus út mellett, amelyen már évek óta járnia kéne hazánknak. A mi ígéretünk a szembenézés és a tisztelet minden egyes olyan magyar ember felé, aki diktatórikus és elnyomó rendszerek ellen emeltek szót a rendszerváltás előtt, vagy a rendszerváltás után.
A törvényjavaslatról jövő héten kedden szavaz a parlament. Az ügynökakták megnyitásának kérdése már a rendszerváltoztatást megelőző tárgyalásokon előkerült. Az SZDSZ és a Fidesz részben azért nem írta alá a Nemzeti Kerekasztalnál létrejött megállapodást, mert a dokumentumból kimaradt az állambiztonsági múlt rendezése és az ügynökakták nyilvánosságra hozása. 2010 után többször is került a parlament elé törvényjavaslat az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról. Azokat azonban a kétharmados Fidesz-KDNP többség leszavazta.
Mélypontra került a parlamenti szereplők egymáshoz való viszonyulása, fogalmazott a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője a Kossuth Rádióban.
Fodor Gábor szerint nem lenne szabad hagyni, hogy ez tovább fokozódjon. Hangsúlyozta, bár a jelenlegi házelnök igyekszik fellépni a probléma ellen, erőfeszítései egyelőre nem túl hatékonyak. Fodor Gábor hozzátette, a helyzetet tovább nehezíti, hogy a miniszterelnök is aktív szerepet vállal a jelenlegi hangnem kialakulásában.
több mint két évtizeden keresztül én parlamenti képviselő voltam, és tudom, hogy a parlamenten zajló vitáknak, annak, hogy ott milyen politikai kultúrát mutatunk meg, van hatása a társadalomra, tehát egyszerűen a hétköznapi kommunikációban megjelenik. Abban, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, mennyire adjuk meg másnak a tiszteletet.
Közpénzhorgásznak nevezte Áder Jánost a miniszterelnök, miután a volt köztársasági elnök felszólította, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón reagált arra, hogy Áder János alkotmányellenesnek nevezte Sólyog Tamás elmozdítását. A kormányfő azt mondta, érthető Áder János sértődöttsége, miután a hozzáköthető alapítvány is állami fenntartásba kerül, és ezért nagy bevételtől esik el. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sólyog Tamás megbízatása megszűnik. Pont.
Alkotmánymódosítással távolítják el posztjáról a köztársasági elnököt. Erről beszélt múlt héten a parlamentben Magyar Péter. A miniszterelnök a bukott rendszer bábjának nevezte Sólyog Tamást, aki szerinte nem tudta megteremteni a magyar nemzet egységét, ezért távoznia kell.
Sólyog Tamás, de nem csak őt, az összes többi közjogi tisztségviselőjét csak alaptörvény ellenesen lehet elmozdítani.
Alkotmány ellenesnek nevezte Sólyog Tamás elmozdítását Áder János a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast műsorában. A volt köztársasági elnök szerint nem csak a magyar, hanem az uniós jogot is sérteni az intézkedés.
Minősíthetjük alkotmányos pucsnak, minősíthetjük közjogi szőnyegbombázásnak, minősíthetjük egy hidegpolgárháború kezdetének, minősíthetjük egy orwelli világ megérkezésének.
Áder János szerint politikai véleményekből nem következhetnek jogi eljárások.
Pontosan tudják, hogy nincsen hozzá megfelelő jogi muníció. Csak politikai vádak vannak, és ezért nem jogi eljárást, nem a most az alkotmányban, az alaptörvényben szabályozott jogi eljárást indítottak, hanem egy politikai deklarációt belefoglaltak az alkotmány záró rendelkezései közé.
Kell nekem ezt kommentálnom?
A volt államfő kritikájáról a kormányfőt is megkérdezték a csütörtöki miniszterelnöki tájékoztatón. Magyar Péter hiteltelennek nevezte Áder János szavait.
Szerintem a szavai nevetségesek, hiteltelenek, és szerintem senkit nem érdekelnek.
Magyar Péter kifogásolta a volt köztársasági elnöknek járó juttatásokat, a villáját és a közpénzből működő alapítványát.
Én értem a sértődöttséget Áder János szavai mögött, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével az ő hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől ő is, meg a Sameszai is. Ugye ez a kék bolygó, nem tudom milyen bolygó alapítványból lapátolták ki a pénzt, közpénzt évek óta.
Áder János közleményben reagált a miniszterelnök kijelentéseire. Ebben arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot tőle. Áder János egy igazi közpénzhorgász, így üzent Magyar Péter közösségi oldalán a volt államfő felszólítása után. A miniszterelnök úgy fogalmazott, adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet, és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége, tette hozzá. A Sólyog Tamást érintő alaptörvénymódosítást több mint 23 ezeren véleményezték a múlt heti társadalmi párbeszéden, és a többség támogatta a javaslatot. A kormány ezután egy átfogó alkotmányozási folyamatot tervez, ami megváltoztathatja majd a köztársasági elnök hatáskörét is. Magyar Péter pedig korábban azt is jelezte, hogy amennyiben Sólyog Tamás nem írja alá a módosítást, akkor megfosztási eljárást indítanak ellene.
A Fidesz számára a megújulásban kulcsfontosságú lehet a helyi közéletben való aktív részvétel, mondta Székesfehérvár fideszes polgármestere.
Cserpalkovics András a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy bár a Fideszre mintegy 2,5 millióan szavaztak, a párttal szemben jelentős az elutasítottság. Szerinte ennek az egyik legfőbb oka az, hogy a kelleténél kevesebb időt töltöttek az emberek között. Hozzátette, az önkormányzati politika és a helyi közösségekkel folytatott párbeszéd megoldást jelenthet arra, hogy visszanyerjék az emberek bizalmát.
Az önkormányzati képviselők, vagy éppen a polgármesterek az egész napjukat gyakorlatilag helyben az emberek között töltik. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan a politikával, pláne pártpolitikával kellene foglalkozni, ez nincs így, és nincs is az emberekben erre igény, de arra igen, hogy különböző, akár szakpolitikai területeken is elmondhassák a véleményüket, úgy érezzék, hogy be vannak vonva a döntés előkészítésbe, a döntésbe, és egyfajta csapatjátékként lehet akár egy város közösségét is fejleszteni, és így tudunk fejlődni.
Minden idők legnagyobb függetlenség napi ünnepségére készül az Egyesült Államok a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója alkalmából. Washingtonban rekordméretű tűzijáték és nagyszabású rendezvények várják a látogatókat, Budapesten pedig díszkivilágítást kapott a Lánchíd, miközben az amerikai nagykövetség ünnepi fogadásán Magyar Péter miniszterelnök a két ország közös demokratikus értékeit és szövetségét hangsúlyozta. Mészáros László összeállítása.
Minden idők legnagyobb parádéjával és tűzijátékával várja Washington a látogatókat július 4-én. A National Mall-on jelentős tömegre számítanak a hétvégén, a rendezvény biztonságát ezért szigorú ellenőrzésekkel garantálják. Az Amerika 250 ünnepségsorozat programjai mellett a kormányzati negyed is díszkivilágítást kapott. A pénzügyminisztérium neoklasszicista épülete például piros-fehér és kék színekben világít, jelezve az ország történelmi folytonosságát. A tengeren túli évfordulóhoz Budapest is csatlakozott. Július 4-éig a Lánchíd is piros-fehér-kék díszkivilágítást kapott. A fővárosi ünnepség részeként szombaton délután 4-től zenei programok indulnak a rakparton, ahol este 8-kor az USA légierejének kvintetje ad elő koncertet az átkelő lábánál, közvetlenül a híd 9:30 fénybeborulása előtt. A hétvégi utcabált megelőzve a diplomáciai szintű ünneplés már csütörtökön este elkezdődött. Az amerikai nagykövetség hagyományos függetlenségnapi fogadásán a két ország közötti partnerség mellett szintén a 250 éves évforduló állt a középpontban. Ma este azért gyűltünk össze, hogy egyszerre ünnepeljük az Amerikát formáló eszméket, valamint az Egyesült Államok és Magyarország közötti időtálló barátságot, hangsúlyozta az amerikai nagykövetség ügyvivője. Caroline Slevich szerint ez a barátság a gazdaságban is erős, amire a Magyarországon működő amerikai cégek jelentik a legjobb példát. Ennek az együttműködésnek a legfényesebb bizonyítéka az amerikai üzleti szféra, amelynek képviselői ma este is szép számmal vannak jelen. Saját szememmel láttam, hogy az amerikai vállalatok nem egyszerűen csak befektetnek Magyarországon, hanem valódi partnerek az ország jövőjének építésében. Legyen szó a repülőgépiparról, a modern gyártás technológiáról, a digitális szektorról, a védelmi iparról, az energetikáról, a pénzügyről, az egészségügyről, vagy a kutatásfejlesztésről. Ezek a cégek mind azt bizonyítják, milyen rendkívüli lehetőségek rejlenek a magyar tehetség és az amerikai tőke találkozásában, mondta Kerala. A függetlenség napja nem csak egy nagyszerű nemzet születését jelenti, hanem annak az eszmének az ünnepe is, amely átformálta a történelmet, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, ez a nap arra a meggyőződésre emlékeztet minket, hogy az embereknek joga van az önrendelkezésre, a szabadságra és arra, hogy maguk alakítsák a sorsukat. Ideértve azt is, hogy megváltoztathatják, vagy akár le is válthatják azt a kormányt, amely lábbal tiporja ezeket a jogokat. A kormányfő egyúttal kiemelte, Magyarországot és az Egyesült Államokat a közös érdekek mellett a közös civilizációs alapok is összekötik. We belong to the same transatlantic community. Ugyanahhoz a transatlanti közösséghez tartozunk, amely a jogállamiságra, az alkotmányos kormányzásra, az egyéni szabadságjogok tiszteletére, valamint arra a meggyőződésre épül, hogy a demokratikus intézmények akkora legerősebbek, ha szabad és felelősségteljes állampolgárokat szolgálnak. Partnerségünk közös értékeken is alapul, az egyén méltóságába vetett hiten, nemzeti hagyományaink tiszteletén, valamint az erős családokon és közösségeken. Hiszünk abban is, hogy a szabadságnak és a felelősségnek mindig kéz a kézben kell járnia, emelte ki Magyar Péter. A kormányfő hozzátette, ezek az értékek mindkét nemzet számára lehetővé tették, hogy felülkerekedjen a kihívásokon és a jövőben is szilárd alapot biztosítanak a két ország együttműködéséhez. Úgy fogalmazott, hűséges barátként tekintünk egymásra, és ahogy a jó barátokhoz illik, továbbra is tanulunk egymástól.
A megszokottnál lényegesen kevesebb kenyérgabonát aratnak a gazdák idén. Az aszály és a forróság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínlette a szárazságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Nagy Margit és Falucskai Ivett összeállítása.
A minősége az szerintem takarmány minőségű.
Egy délalföldi gazdálkodó a gabona minőségére és mennyiségére panaszkodik. Azt mondja, nem számít túl sok jóra az idén.
Nincsenek olyan jó mutatója az idén a gabonának. Hát ugye az időjárás nem járult hozzá. Késő jött az eső. Az árpáknak még valamennyit ért, de a búzákra sajnos egy hónapot elkésett az eső.
A gabona minőségét, mennyiségét és az aratás menetét a vízhiány és az időjárás is alakította. Erről már a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke beszélt. Petőházi Tamás elmondta, az elmúlt két hét extrém forró napjai az őszi kalászosok esetében kényszeréréshez vezettek.
Ez a kényszerérés azt okozta, hogy a hosszú, közép-hosszú tenyészidejű kalászosok is egybeértek, hát gyakorlatilag lesültek egy kényszerérés következtében. Kisebb szemek vannak, nehezebb betakarítani, nagyobb a szem pergési veszteség, de ennek az időjárásnak megfelelően nagyon jól haladtunk az aratási munkákkal. Ugye a történelmi időkben Péter Pál napján volt a aratási munkák kezdete. A gyakorlatilag nagyjából vége felé tartunk a őszi árpának, és a jó felén túl vagyunk már a búza aratásán.
Már most látható, hogy a szokásosnál jóval kevesebb gabona lesz idén. Őszi árpából hektáronként átlagosan 4,3 tonnára, búzából pedig 3,7 tonnára számítanak, fogalmazott az elnök. Hangsúlyozta, évek óta nagy vesztese a klímaváltozásnak a kukorica, vetés területe jelentősen csökkent.
600 ezer hektár alatt van a kukoricavetés területe, ez gyakorlatilag 1 millió 200 hektár volt országos szinten, kb. 30 éven keresztül, és most ugye ez lefeleződött. Az Alföldön nem nagyon termesztenek már kukoricát, esetleg öntözött körülmények között az Alföldön a napraforgót törelőre, 780 ezer hektáron termesztünk az idén napraforgót.
Petőházi Tamás hozzátette, az idei az első év hazánkban, amikor napraforgót nagyobb területen termesztenek a gazdák, mint kukoricát.
Minden eddiginél korábban kezdődött az aratás az aszály miatt, amely már nem csak az ország keleti felét érintette, hanem a Dunántúlt és a Balaton felvidéket is, mondta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára.
Cseh Tibor András hozzátette, a klímaváltozás miatt folyamatosan csökken a kukorica termő területe. Visszaszorult a repce és teret nyert a napraforgó, az őszi búza és az őszi árpa. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól. A szakember a zöldséggyümölcs termésről azt mondta, továbbra is az almának és megynek a legnagyobb a termőterülete, míg a paradicsom, a paprika és a hagyma termesztése csökken.
Óriási mennyiségű import áramlik be az országba. Az uborkát, paradicsomot, paprikát sokan szeretik ebben az időszakban. A spanyol, lengyel tömegesen vannak jelen a boltok polcán, egyébként az algériai, a marokkói, a török paprika, paradicsom, kínai fokhagymáról nem is beszélve. Tehát egy olyan árnyomással szembesülnek a magyar gazdálkodók, amit jól jeleznek azok, hogy csökkennek a termőterületek. Ahol viszont kitartanak, ott inkább az intenzív termesztésre állnak át, tehát öntözés nélkül ezek a kultúrák már nem termesztetők. A kajszibarack esetében pedig fajta váltás örre kell elszállni magukat a gazdáknak. Ez nyilván pénzbe kerül, de az nem működik, hogy 5 évből gyakorlatilag 5 évben, minden évben elfogy a kajszibarack.
Korszerű technológia biztosítja az állatok jólétét a hőségben a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszának istálójában.
A szarvasmarhák különösen érzékenyek a hőstresszre, amely az egészségi állapotukra és a tejtermelésre is hatással van. Az egyetem kaposvári tanszékének vezetője hangsúlyozta, az állatok ösztönösen is igyekeznek védekezni a hőség ellen, de az, hogy mennyire viselik meg őket a forró napok, nagyban függ a tartási körülményektől. Hollósi Gabriella hozzátette, a kampuszon található istállóban a modern eszközök segítségével sokkal jobb életkörülményeket tudnak teremteni az állatoknak.
Megpróbálunk alkalmazkodni ehhez a magasabb hőhöz, úgyhogy olyan tartástechnológiát vezetünk be, modern tartástechnológiát alkalmazunk, ami a kaposvári kampuszon van. Szellőző berendezések, hőszigetelt istálló vagy függönyös pavilonos megoldások, amik lehetővé teszik, hogy nyitottá tegyük a zárt istállót, tehát a hőcserét biztosítjuk, ventilációt, párásítókat alkalmazunk. Vannak lehetőségeink, hogy a takarmányozás vonatkozásában olyan takarmány adagokat állítsunk össze, amelyeknek az emészthetősége jobb.
Az előrejelzések szerint a hónap hátralevő része az elmúlt 30 év átlagánál melegebb lesz, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy olyan hőkupola jelenség, ami az elmúlt napokat jellemezte, lesz-e a közeljövőben, mondta Fejős Ádám meteorológus a Kossuth Rádiónak.
A szakember hozzátette, tartósan szeles időjárás várható hideg fronttal és erős UV-sugárzással, utóbbit a szél miatt kevésbé érezzük majd.
A következő egy héten belül, tehát a belátható meteorológus szemmel belátható időn belül nem lesz forróság, sőt, viszonylag egy olyan elviselhető nyári melegre készülhetünk legfeljebb 32-33 fokkal, de bőven találunk olyan helyet is az országban, gondolok itt a nyugat-észak-nyugat-dunántúlra, vagy az észak-magyarországi, észak-keleti területekre, ahol 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
A vizsgált szamócák 10%-a nem felelt meg az előírásoknak, derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményéből. A szakemberek 6 héten át ellenőriztek gyümölcsárusítóhelyeket, ahol elsősorban a szamóca minőségét, jelölését és forgalmazási körülményeit nézték. Az ellenőrök nagybani piacokon, zöldséggyümölcsüzletekben, hipermarketekben és ideiglenes árusítóhelyeken vizsgálódtak.
Egyman Norbert, a hatóság sajtófőnöke a Krónikának azt mondta, gyakran azt a gyümölcsöt is Lajos Mizsainek tüntették fel, amelyiket nem ott szüretelték, de magyarnak mondott Romániából behozott szamócával is találkoztak. Eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. A szakértők egész nyáron kiemelten ellenőrzik a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket.
Az ellenőrzések folyamatosak, most következik a dínya szezon, és már a dínya ellenőrzések is folyamatban vannak. Várhatóan a nyár végére ebből is eredményekkel szolgálhatunk, de mindenfajta mindig aktuális szezonális gyümölcsöt és zöldséget is ellenőrzünk.
Itt a Krónika.
Ukrajna több régióját is érte orosz légicsapás az elmúlt órákban. A támadásoknak több halálos áldozata van. Közben még a pénteki Kijevet ért csapás után is találnak holttesteket a mentő alakulatok. Az ukrán védelmi miniszter sürgősen légvédelmi rakétákat kért országa szövetségeseitől. Részletek Iváncsik Attilától.
A dél-ukrajnai Herszonban egy kórházat ért orosz légicsapás, egy ott dolgozó orvos életét vesztette. A közép-ukrajnai Krivij Rihben egy benzinkútba csapódott orosz drón, egy helyi lakos meghalt, többen megsebesültek. A kelet-ukrajnai Szumiban egy családi házat ért orosz találat, itt 4-en haltak meg, köztük egy édesanyja és gyermeke. Szombat délre már 30-re emelkedett a pénteki Kijevet ért orosz légicsapás sorozat halálos áldozatainak a száma. 3 holttestet az éjszaka folyamán találtak meg a mentő alakulatok lakótömbök törmelékei alatt. 10 embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. Az ukrán fővárosban 2 tó vize is mérgezővé vált, miután az orosz légicsapások után olajszármazékok szivárogtak ki. Az ukrán védelmi miniszter közben sürgősen légvédelmi rendszereket kért Kijev szövetségeseitől. Mihajlo Fedorov mintegy 40 országot keresett meg, és elsősorban amerikai Patriot rakétákat kért, amelyekre még ebben a hónapban nagy szükség van. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai az oroszországi Belgorod városát vették célba éjszaka. A megye központban robbanások következtek be, amelyek miatt akadozik az áramszolgáltatás és az ivóvízellátás.
1000 nap telt el a Hamász 2023. október 7-én elkövetett terrortámadása óta. Izraelben tüntetésekkel és felvonulásokkal emlékeztek az áldozatokra.
A palesztin fegyveres szervezet támadásának napján és az azóta eltelt időben több mint 2100 izraeli vesztette életét a terrortámadásokban és a harcokban. A zsidó állam nagyvárosaiban rendezett tüntetéseken tegnap azt követelték, hogy állítsanak fel vizsgáló bizottságot. A testület feladata az lenne, hogy állapítsa meg Izraelben, kik a felelősök a támadás megelőzésének, illetve hatékonyabb elhárításának elmulasztásában.
Hatalmas tömeg gyűlt össze Teherán utcáin. Tegnap mutatták be Ali Hamenei ajatollah koporsóját. A legfelső vezető temetési szertartása szombaton kezdődik az iráni fővárosban, és egészen jövő hét csütörtökig fog tartani, amikor végső nyugalomra helyezik szülővárosában.
Ali Hamenei-jel amerikai légicsapás végzett az iráni-izraeli-amerikai háború első napján február végén. Habár az iszlám törvények előírják, hogy a holtakat mielőbb el kell temetni, bizonyos körülmények, mint például a háború, kivételt képeznek. Az ajatollah temetésén várhatóan több millióan vesznek majd részt Teheránban.
Továbbra is nagy erőkkel keresik a túlélőket a Venezuelában pusztító földrengés után. A mentőegységek versenyt futnak az idővel, óráról órára kevesebb az esély arra, hogy életben maradt embereket találjanak a romok alatt. A legfrissebb adatok szerint a természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma már csaknem 2600. Közben a sérültek ellátása és a holttestek azonosítása is akadozik. Szokolai Kinga összeállítása.
8 nappal a Venezuelát sújtó földrengés után kutyaugatás hallatszódott a romok alól. A mentőcsapatok csütörtökön sietve ásták ki a 6 éves Buddy nevű négylábút, aki vélhetően annyira megszeppent, hogy csak most vette a bátorságot, hogy jelezzen. Buddy Venezuela reményének szimbólumává vált. Több mint egy héttel a katasztrófa után már csekély az esély arra, hogy újabb túlélőket találjanak. A hozzátartozók és a külföldi mentőcsapatok azonban továbbra is kitartóan kutatnak a romok között. A szakemberek fejlett eszközökkel és a szűk helyekre is könnyen bejutó keresőkutyákkal vizsgálják a betontömböket, miközben az idővel is harcolnak. Ha észlelnek is jeleket, a végkimerültségben lévő túlélőket gyorsan kellene kimenteni. Ez azonban általában órákba telik. Hatan voltak, 2 felnőtt és 4 gyerek. Az egyik felnőtt életben volt, beszéltem vele, és elmondta, hogy az ikergyermekek azonnal meghaltak, az anyjuk is, és az ő gyerekei is. 3 órával később megpróbálták kihúzni, de addigra ő is meghalt. Mesélte a 9 éves ikrek és anyjuk után kutató rokon. Az orvos hiány miatt a holttestek azonosítása lassan halad. Az áldozatok megtalálása és eltemetése egyre sürgetőbb annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki a térségben fertőző betegségek, mint például a malária. Az ügyvezető elnök beszámolója szerint a térségben legalább 38 egészségügyi központ semmisült vagy rongálódott meg. Az embereket és állatokat egymás mellett kezelik. Közben a mindenüket elvesztett átmeneti szállásokon lévő túlélőknek továbbra is javarészt a helyi önkéntesek és külföldi országok nyújtanak segítséget. Csütörtök este a Rio de Janeiro-i megváltó Krisztus szobra különleges díszkivilágítást kapott. Az egyik leghíresebb brazil nevezetességre vetített feliratokon adakozásra szólították fel az embereket. A venezuelaiak hálásak a segítségért, ugyanis arra panaszkodnak, hogy saját kormányuk nem tesz eleget, vagy túl későn cselekszik. Ezeket a vádakat az ország ügyvezető elnöke cáfolta. A földrengések után a venezuelai állam egészen azonnal akcióba lendült. Az első dolgunk mindössze néhány órával a történtek után az volt, hogy rendeletet adtunk ki a vezérkari főnökök egyesített hivatalának létrehozásáról, hogy a köztársaság törvényei szerint kezeljék a természeti katasztrófa okozta vészhelyzetet. Azonnal bevetették a polgári védelmi rendszert és a közbiztonsági rendszert. Hangsúlyozta Delcy Rodriguez, aki hozzátette, már nagy erőkkel dolgoznak a helyreállítási munkálatokon is. Az ügyvívő államfő bejelentette, hogy Venezuela a Nemzetközi Valuta Alappal együttműködve 200 millió dolláros újjáépítési alapot hoz létre.
Több mint 2000 tűzoltó próbálja megfékezni a Franciaország déli partvidékén tomboló erdőtüzeket.
A Földközi-tenger mentén már több ezer hektárnyi terület égett le, a hatóságok éjszakában nyúlóan dolgoznak az oltáson. A munkálatokat jelentősen nehezíti, hogy rendkívül szárazság van a térségben, a hőség miatt pedig könnyen lángra kap a növényzet. Hasonló a helyzet Spanyolország északkeleti részén is, ahol a szintén száraz és forró időjárás miatt gyorsan terjed az erdőtűz. 1 perc múlva lesz 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy jövő kedden szavaz a parlament az ügynök aktákról. Szó volt arról, hogy az újabb pusztító orosz támadások után légvédelmi támogatást sürget Ukrajna. És beszámolunk arról is, hogy elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth-díjas színművész.
Déli krónika.
Néhány héten belül a nagy közönség számára is elérhetőek lesznek a fővárosi közkerékpárok. A tesztek már zajlanak, az ígéretek szerint az új rendszerben jóval több kerékpár, köztük ráadásul elektromos is lesz. Nagy Viktória összeállítása.
Egyszerre lehet kipróbálni a klasszikus kerékpárokat, illetve az elektromos rásegítéses kerékpárokat, és mindenki, aki tesztel, ő kapott egy kérdőív linket is azért, hogy fogadni tudjuk a lehető legegyszerűbben és a leghatékonyabban a visszajelzéseket.
Mondta a BKK szóvivője a Krónikának. Kovács Bendegúz arról beszélt, hogy megkezdődött az új bicikli rendszer tesztelése. Az első szakaszban a BKK partnerei tesztelhették az új bicikliket, tegnap óta pedig azok a Budapest Go vagy korábbi Bobby bérlettel rendelkezők is kipróbálhatják, akik regisztráltak a tesztelésre. A szóvivő közölte, a visszajelzésekkel fogják a rendszert véglegesíteni. Az új hálózatban a hagyományos kerékpárok mellett e-bicikliket is lehet majd használni, mondta Kovács Bendegúz.
Ennek teljesen új applikáció lép életbe, például megjelenik benne az előrefoglalási rendszer, ami szintén egy nagyon nagy előrelépés lesz, az, hogy az előző rendszer az kb. 220 állomással zárta az életciklusát, az új rendszer az nagyon hamar át fogja lépni ezt a számot, hisz már nem csak Bubi állomásokon, hanem városszerte megtalálható ezres nagyságrendű mobipontokon is le lehet majd adni, és fel lehet majd venni a kerékpárokat. Ez azt jelenti, hogy a sűrűlakott részeken átlagosan el 150 méteres távolságban mindenki tud magának találni kerékpárt. És maga a területi lefedettség is az egyik nagy újdonságok között lesz, ugyanis a teljes rendszer képülésekor el fogjuk érni minden olyan nagy budapesti csomópontot, ahol 30 ezeres átszálló számot látunk, azért, hogy a külvárosokban élők számára is alternatíva legyen a Bubi.
A hagyományos biciklik havi bérlete 2500 forint, éves díja pedig 21250 forint lesz. Az elektromos biciklik használatát tartalmazó havi bérletért már 3500 forintot, az évesért pedig 29750 forintot kell majd fizetni. Bérlet nélkül 60 forint perc díjjal lehet majd igénybe venni.
A budapestiek és a Budapesten kerékpározók nagyon-nagyon izgatottan várják már, hogy a teljes rendszer végre elinduljon.
Mondta a közmédiának a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. A szervezet részt vett az első tesztidőszakban. Kádár Melinda hozzátette, hogy a közbringa rendszer egy évtized alatt vonzó alternatívává vált a Budapesten közlekedőknek.
Nagyon sokat segített azon, hogy minél kevesebben üljenek autóba, ezáltal kevesebb legyen a dugó, kevesebb legyen a zajszennyezés, a levegőszennyezés, és alapvetően egy kicsit gördülékenyebb legyen a városi mobilitás. Az ilyen közbringák nagyon megkönnyítik azt, hogy akár egy rövid utazást kiváltsunk autóval. Legjobban az ilyen 5-6 kilométeres távokra szokták használni a közbringákat. Az a nagy előnye, hogy meghatározott pontokon leadhatom és felvehetem, és hogyha ez a pont hálózat tulajdonképpen bővülni fog az idei évben, akkor ez sokkal több lehetőséget kínál majd mindenki számára.
A MOL Bubi teljes körű indulása július 2. felétől várható. Az éles rendszer 3300 kerékpárral működik majd, közülük 2500 hagyományos, 800 darab pedig elektromos bicikli lesz, de még idén szeretnék 5000-re bővíteni a flottát.
A szokásosnál hosszabb ideig, július 4-től augusztus 31-ig tart idén a balatoni hajózási főszezon, mondta a Krónikának a Bahart vezérigazgatója.
Veig Gábor hozzátette, ebben az időszakban minden hajójuk 17 személyhajó és 6 komp forgalomba áll, így a menetrendben megjelöltek mellett sétahajókat, program és buli hajókat is indítanak. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járat közlekedik késő estig.
Az alapjegyáraknak az emelkedési mértéke az 2-4% között van. Vannak olyan jegytípusok, amelyeknek nem változott az ára. Nagyon népszerűek a kerékpárosok számára az átkelőjáratok, így elsősorban a kompok számtud részt Tihany rév, de a kiemelt kikötők között is lehetőség van az átkelésre, mégpedig változatlan kerékpárdíjakon. És hogy az utazási kedvet növeljük, ebben az évben tovább csökkentettük a családi jegyeknek is az árát, azon családi jegyeket, amiket menetrendi hajókon, sétahajókon, illetve a gyerekhajókon is lehet használni már egy gyermektől kezdve.
Épületvetítés, interaktív fényalkotások és lézerszobrok várják az érdeklődőket Pécsett a 10. Zsolnai Fényfesztiválon, amelynek idei fő témáját a 120 éve született Viktor Vasarely művészete adja. A vasárnapig tartó rendezvényre 100 000 látogatót várnak. Nagy Viktória összeállítása.
A Fényfesztivál 4 napja alatt fényárba úszik Pécs.
Pécs 35 helyszínén várják az érdeklődőket a Zsolnai Fényfesztiválon, mondta a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársa. Halász Kinga kiemelte, a fény útjának nevezett útvonal állomásain épületvetítéssel, interaktív fényalkotással, lézerszobrokkal, fényszőnyeggel és egyéb látványos vetítésekkel várják a látogatókat.
Ezen kívül pedig van nekünk egy nemzetközi fényfestőversenyünk, ez pedig a Pécsi Székesegyház homlokzatán zajlik, ahol idén egy olasz, egy kínai és egy bolgár versenyző mutatja be direkt a Székesegyház homlokzatára komponált háromdimenziós videomapping alkotását.
Halász Kinga hangsúlyozta, az idei fesztivál fő témája a pécsi származású 120 éve született világhírű festőművész Viktor Vasarely és művészete.
Szent magában a fényfesztivál koncepciójában is Vasarely törekvéseit követjük, hiszen ő vallotta azt, hogy a művészetet ki kell vinni a múzeumok zárt falai közül, és az utcára, terekre, köztérre kell vinni, hogy mindenki részese lehessen, és mi ugyanezt valósítjuk meg a fesztiválon, hiszen Pécs utcái, terei, épületei lesznek azok a vásznak, amire fénnyel festenek a művészeink.
A fényfestések minden nap este 9:30-tól kezdődnek, de napközben is változatos programok lesznek. Halász Kinga hangsúlyozta, hogy a családoknak is készülnek különböző foglalkozásokkal és workshopokkal.
Például az egyikben a gyerekek üveglapokra és fóliákra festhetnek, amit aztán este kivetítünk az épület falaira, tehát apró fényfestőkké válhatnak a gyerekek is.
A belvárosi szabadtéri programok és a fényútja kültéri állomásai ingyenesen látogathatók. A különleges beltéri helyszínek karszalaggal tekinthetők meg.
Elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész.
A Jászai Mari Díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett 120-nál is több filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt, és két verses kötete is megjelent. Szilágyi Tibor 83 éves volt.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint aszfaltoznak az M0-ás autó déli szektorán, az M5-ös autópálya felé az Anna-hegyi pihenő közelében, a 8-as kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás 3 kilométeres. Korábban több kocsi ütközött az M7-es autópályán a Balaton felé, Kápolnás nyégtérségében. A 39-es kilométernél a forgalomkorlátozás már megszűnt, de a lassan oszló torlódás továbbra is több kilométeres.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban baleset miatt a József körúton a Petőfi híd felé a Baross utcánál csak a belső sáv járható, és a keresztirányú forgalomban, tehát a Baross utcában is mindkét irányban sávlezárásokhoz lassulást. Szintén baleset miatt számítsanak korlátozásra a 6-os főúton a 3-os vasútállomás közelében. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés. A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest kissé enyhébb idő. Részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Északi szelek fújnak, ráadásul tartósan szeles időszakban vagyunk, egyre szárazabb léghullámok érkeznek. Megkockáztatom, hogy a hajnali órákban lesz olyan ember, aki fázni fog, hogyha szabadban tartózkodik, mert hogy a völgyekben 10 fok alatt lehet a hőmérséklet, rég volt ilyen, tudom, a Balaton partján és a nagyvárosokban is olyan 16-17 fok várható, tehát ezeket a 20 pár fokokat, mint minimum hőmérséklet egy ideig azért elfelejthetjük. A légmozgás hajnalban is élénk lehet, de majd szombaton napközben újra több helyen, egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke a változóan felhős, alapvetően gyengén felhős vagy derült időben, a derült idő az inkább délen várható, 25-30 fokig emelkedik tehát majd. A délutáni órákban északon lesz felhősödés, de érdemi csapadék szombaton még nem lesz, vasárnap is északnyugaton fordulhatnak elő záporok. A szél több helyen vasárnap is erős lehet, sárkányeregetős idő lesz majd tehát. Hétfőn, kedden erősödik a nappali felmelegedés, 32, aztán kedden 34 fok lehet, szerdán újabb hidegfront érkezik, és emiatt jelentősen visszaesik a hét második felére a hőmérséklet. Csütörtökön, pénteken 30 fok alatt lesznek a maximumok az ország egész területén.
Ádám, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Besenyei Márk, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária,